aki szerettél volna egy másik életben, de egyedül ülök részegen a Gellérhegyen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogták a Palágykomoróci görög katolikus templom feltételezett gyújtogatóját, közölt az ukrán biztonsági szolgálat kárpátaljai részlege a Facebook oldalán. A 28 éves helyi férfi ellen büntetőeljárás indult, nemzetiségek, illetve felekezetek elleni uszítás, valamint szándékos gyújtogatás miatt. Az ukrán hatóságok állítása szerint a provokáció célja az volt, hogy destabilizálják a helyzetet a határmenti régióban, és az ellenség számára megteremtsék a szükséges információs képet. Európának nem Ukrajnán keresztül kellene megvédenie magát, hanem a saját biztonságát kellene megerősítenie. Ezt mondta a miniszterelnök politikai igazgatója Aspenben a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjúban. A magyar álláspont emiatt egyedülálló, az ukránok saját magukért harcolnak, és ehhez joguk is van, de ez nem a mi biztonságunkról szól, mi soha nem kértük őket arra, hogy a nevünkben harcoljanak, mi nem akarunk konfrontálódni Oroszországgal, jelentette ki Orbán Balázs. Jóvá hagyta az ukrajnai háború kezdete óta 18. szankciós csomagját Oroszország ellen az Európai Unió. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az ex-közösségi portálon azt írta, a büntető intézkedések tovább csökkentik a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, mert az eddigi szankciókat megkerülő orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozáshoz való hozzáférését. Két évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok gáztárolási kötelezettségeit az Európai Unió tanácsa. Eszerint a tagállamok területén található földfelszín alatti gáztárolókat a kapacitásuk legalább 90%-áig fel kell tölteni, de ez rugalmasan teljesíthető október és november hónapban. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez nagyban hozzájárul a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához. A tárcavezető kínai vállalatok vezetőivel vett részt munkareggelin még tegnap. Panda kötvényt bocsát ki Magyarország. Az Államadóságkezelő Központ közölte, mandátumot adott egy elsősorban kínai intézményi befektetőknek ajánlott devizakötvény kibocsátásának megszervezésére. Az egészségablak alkalmazás új funkciója segít minél korábbi szakrendelési időpontot foglalni, hívja fel a figyelmet Rétvári Bence. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet most választani, tudatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-vel. Közel 2000 külhoni szervezet nyert támogatást az Erősödő Kárpát-medence program keretében, mondta el Nacsa Lőrinc. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt közölte, 1,5 milliárd forint összértékben nyertek támogatást, működése, fejlesztése, eszközbeszerzése, valamint programok és rendezvények megvalósítására lehetett támogatást nyerni. A magyar nemzet csak akkor lehet erős, ha erős közösségek alkotják, emelte ki a politikus. A gyakorlati képzést támogatja a 2025-26-os szakképzési tanévrendje, közölt a Kulturális és Innovációs Minisztérium az MT-vel. A magyar közlönyben megjelent jogszabály értelmében az új tanév első tanítási napja szeptember 1-e hétfő, az utolsó pedig jövő június 15-e hétfő lesz. Az évközi szünetek és az érettségi vizsgák időpontjai azonosak lesznek a köznevelési tanévrendjével. Már több mint 21 ezer fiatal állt munkába a nyári diák munkaprogramban, a jelentkezőket továbbra is várják. Azok a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt ebben augusztus végéig, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár közleménye szerint eddig mintegy 3600 munkáltató 3,5 milliárd forint támogatást kötött le. Izrael és Szíria tűzszünetről állapodott meg azt követően, hogy a héten az izraeli hadsereg beavatkozott a szíriai kormányerők és rivális fegyveres csoportok közötti összecsapásokba, jelentette be az Egyesült Államok szíriai megbízottja. A Törökország, jordániai és más szomszédos országok által támogatott megállapodásban felszólítják a szemben álló feleket, hogy tegyék le a fegyvert, és a Szíriában élő többi kisebbséggel együtt építsenek fel egy új és egységes szíriai identitást, közölte Tom Barak az ex-közösségi portálon. Az Egyesült Államok hivatalosan is elutasította a nemzetközi egészségügyi szabályzat tavaly elfogadott módosításait, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter és John F. Kennedy egészségügyi miniszter. Az állásfoglalás emlékeztet arra, hogy a WHO új szabályai jelentősen kibővítik a jogköreit a nemzetközi közegészségügyi válaszintézkedésekben. Végül az időjárásról. Holnap a gomoly és fátyol felhők mellett derült lesz az ég, az ország keleti felén van esély záporra, zivatarra, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztást rendelt el vasárnaptól jövő hét csütörtökig az országos tisztifőorvos. 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszönti önöket a műsor szerkesztője Túri Sarolta. Színésznő lett, de hozta magával az apácaságot is. A színpadon nem csak a személyes sikert, de Isten és önmaga békéjét is keresi. Tud az angyalok nyelvén, de veszedelmes közelségből ismeri az ördög titkait. Profi vélszínésznő. Írt a Tolnai Kláriról, a háború utáni magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb alakjáról, Müller Péter. Tolnai Klári kétszeres Kossuth díjas, kiváló és érdemes művész évtizedeken keresztül, töretlen és sikeres színészi pályafutása alatt meghatározó alakja volt a magyar színházi életnek. Sok műfajban kiemelkedőt alkotott, és mindvégig a közönség kedvence maradt. Tolnai Klári szerepei színpadon és filmen című kötetben így szerepel. A világirodalom hevert Tolnai Klári lábainál. Életet lehet remek művek elsárgult papírlapjain elénk pergődnő alakokba. Nem tudunk feledni egy pillantást, egy hangsúlyt, egy felhúzódó szemöldököt és mosolyra kanyarodó ajkat, egy légiesen suhanó nemes tartást. Belénk ivódtak és összenőttek a karakterrel, mert újra és újra bűvkörébe vont a régi és új közönségét, napról napra megteremtve azt a csodát, melyet a reproduktív művészet, a színészet csak legnagyobb képviselői képesek létrehozni, a valódi átlényegülést. 1914. július 17-ként Tolnai Rózsiként született. A Klári nevet csak 1934-ben a Meseautó című film bemutatója után vette fel. A Nógrád megyei Mohorán nevelkedett, az olvasás és a zene szeretetét a családból hozta, édesanyja tanított a zenére, éneklésre, s családi kamarazenét játszottak a 8 szobás mohorai kúriában. Elemi iskoláit is itt végezte. Aztán Balassa gyarmaton bejáró diákként járta ki a polgári iskola 4 osztályát, majd a nyíregyházi angol kisasszonyoknál tanult 2 esztendeig, végül a debreceni felső kereskedelmiben érettségizett. A színházi világba a család rokona Bókai János vezette be. Az író és szerkesztő bátorítására meghallgatásokon vett részt Rajnai Gábornál, Heltai Jenőnél és Hevesi Sándornál. A kezdeti kudarcok után Gál Béla filmrendező karolta fel, és így filmszínészként indult karrierje a Hunnia filmgyárban. Kisebb filmszerepek után az első sikert az 1934-es Meseautó hozta meg számára. Ekkor szerződtette a Víg Színházba Jób Dániel, aki azt is előírta neki, hogy minden nap figyelje a nagyokat, Somlay Artúrt, Csortos Gyulát, Gombaszögi Ellát, Rajnai Gábort. 1938-ban De Valvíg játéka a francia Szobalány tette népszerűvé. Sorra jöttek az egyre nagyobb és egyre jobb szerepek, s a közönség szívébe a Katyi dalokkal is belopta magát. 1934-től közel 100 filmben és tévéjátékban játszott. Emlékezetes a Meseautó, a Dériné, a Rokonok, a Pacsirta és a Legátó. Többször játszott például a Kor Bonvivánnyával, Jávor Pállal. A következő percekben egy duett következik a Szerelem nem szégyen című filmből, 1940-ből, melynek címe Jaj, de szép két szeme van magának. Énekli Jávor Pál és Tolnai Klári.
A világon senki másban, a szívem úgy dobog, mikor látom, meghalok egy csókodért, mint virágon. Nappal is álmodom, mosolyára, azt húzatom a cigányba, hogy jaj, de szép kék szemét van magától. Nincs ilyen a világon másnak senki. Nappal is álmodom, de mosolyára, azt húzatom a cigányba. Jaj, de szép kék szemét van magától. Nincs ilyen a világon másnak senki.
Jaj, de szép kék szemét van magától. Nincs ilyen a világon senki másnak. A szíved úgy dobog, hogyha látod, megholom egy csókodért gyöngyvirágon. Nappal és álmodom mosolyába, este meg a szoktalom a cigányon. Jaj, de szép kék szeme van magában, nincs ilyen a világon senki másnak. Jaj, de szép kék szeme van magának, nincs ilyen a világon senki másnak. A szívem úgy dobog, hogyha látom, meghallog egy sokáért gyöngyvirágot. A napon is álmodom mosolyával, este megtartom a cigányat. Jaj, de szép kék szeme van magának, nincs ilyen a világon senki másnak.
De Tolnai Klári egészen 1946-ig a társulat tagja volt, ekkor 2 évet a Művész Színháznál töltött, majd 1948-ban visszatért a Víg Színházba, ezúttal társigazgatóként Somló István és Benkő Gyula mellett, akiket Révai József miniszter rendeletére nevezte ki Jobb Dániel helyére. E művészhármasnak köszönhető, hogy a Víg Színház visszatalált egykori önmagához. Miután politikai okokból szétkergették a polgári értékrendőrzőit a Víg Színházból, Tolnai Klári 1950-ben a Madách Színházban lett otthonra. E nagy hírű színházban immár modern hősnőként sikert sikerre halmozott. Itt kapta meg a világirodalom legnagyobb szerepeit, s itt aratta legnagyobb sikereit. És most nézzük Tolnai Klári legendás szerelmeit. 1936-ban feleségül ment Rátonyi Ákos filmrendezőhöz, 1940-ben megszületett Zsuzsa lányuk. A második egy fiúgyermek lett volna, de egy bombatámadás miatt idő előtt megindult a szülés, és a Mátrában a gyermeket nem lehetett megmenteni. Rátonyi a háború után kivándorolt, s lányuk Zsuzsa 1956-ban utána ment Londonba. Tolnait egyébként romantikus barátság, aféle mester és tanítványa szerelem fűzte Márai Sándorhoz. Az író 1945-ben hozzáírt 10 vers, szerelmes versgyűjteményét a színésznő csak Márai halála után hozta nyilvánosságra. Várkonyi Zoltán művész színházában, ahol 2 esztendőt töltött, hozta össze jó sorsa, a nála 10 évvel fiatalabb Darvas Ivánnal még 1946-ban. Tolnai Klári visszaemlékezései szerint már az Euridiki 3. próbáján egymásba szerettek, és szerelmük majdnem 13 évig, 1958-ig tartott. Számos filmben és színházi produkcióban játszottak együtt, kapcsolatuk legendás volt a hazai művészvilágban. Tolnai Kláriról kevesen tudják, hogy Darvas Ivánért még családját is feláldozta. A fiatal jóképű színészbe ugyanis állítólag Tolnai Klári kamasz lánya is beleszeretett. Lányával kapcsolatuk csak évtizedekkel később rendeződött. Rátonyi Zsuzsanna később Bécsbe költözött, és férjhez ment egy filmoperatőrhöz. Nyugdíjazásáig a bécsi közszolgálati televízió elismert könnyűzenei szerkesztője volt. Jó néhány író és színész kollégához hasonlóan Tolnai Klári és Darvas Iván is támogatta az 1956-os forradalom eszméit. Darvas Ivánt a forradalom után több éves börtönbüntetésre ítélték, és bár a színésznő rendszeresen látogatta a börtönt, abban a reményben, hogy pár percre talán beszélhet férjével, erre ritkán volt lehetőség. 22 hónap fogvatartást követően Darvas még évekig nem léphetett színpadra. 1958-ban aztán házasságuk is felbomlott, ám a barátságuk megmaradt, őszinte szeretettel voltak egymás irányában. Tolnai Klári kiemelkedő alakítást nyújtott a Romeo és Júliában, Ibsen Nórájának szerepében, a 3 nővér Irinájaként és a Sirály Arkadinájaként, a Macskajáték Gizájaként és Blanchként a Vágy villamosában. Majd mindezeket követte az Aranytó, s végül a Nagymama című darab főszerepe. Élete utolsó évtizedében színészi pályájának újabb csúcsát élte. 1990 és 1998 között volt olyan esztendő, amikor 5 színmű főszerepében láthatta a közönség. Igazi jutalomjátékként 1993-ban Mensáros Lászlóval eljátszották Arbuzov kései találkozásának öreg szerelmes párját. Következik Mensáros László és Tolnai Klári duettje.
Miért nem csináljuk ezt gyakrabban, hiszen olyan jól esik, hogy a hangod újra hallhattam, és hogy együtt vagyunk itt.
Jobban kellett ez, mint gondolnád, ez a délután veled. Kimondhatatlan boldogság az, hogy fogom a kezed.
A kávé, a zene, a cigaretta, füst ma feldob, mert veled vagyok. Az emlék úgy fénylik, mint csillogó ezüst, mely egyedül nekünk ragyog. Nézd a muskát lit az ablakban, ő is neked örül itt.
Miért nem csináljuk ezt gyakrabban, hiszen olyan jól esik. A füst, ma feldob, mert veled vagyok. Az emlék úgy fénylik, mint csillogó ezüst, mely egyedül nekünk ragyog. Nézd a muskát itt az ablakban, ő is neked örül itt. Miért nem csináljuk ezt gyakrabban, vagy legalábbis lassabban, hogy tovább tartson.
1998 őszén a Nemzeti Színházban Szabó Magda régimódi történetében egy kedves apáca főnök megformálására készült Tolnai Klári, amikor október 27-én álmában érte a halál. A legjobb partnerekkel és rendezőkkel dolgozott, és mindvégig az a természetes, jó humorú, kedves jelenség maradt, ami ennek felfedezték. Különös tehetsége volt ahhoz, hogy kapcsolatot teremtsen a közönséggel. 1951-ben és 1952-ben Kossuth díjat kapott, 1950-ben érdemes művész, 1954-ben kiváló művész lett. 2000-ben Mohorán emlékházat avattak a tiszteletére, 2002-ben kápolnát szenteltek az emlékére, születésének 90. évfordulóján pedig felavatták szobrát is. Gyerekként, ahogy már említettem, otthon édesanyja tanítgatta a zenére. György bátyjával és szüleivel otthon kamarázni is szoktak, olvasható Párkány László könyvében. Úgy látszik, jó alapokat kapott, hiszen a korai filmdalok után remek sanzon énekes is vált belőle. Zongorája pedig látható a Mohorai Emlékházban. Dalra fakadt, mint ahogy hallották már Jávor Pállal, Mensáros Lászlóval, vagy Páger Antallal, ez volt a nevezetes Orchideák. Kedves hallgatóink, műsorunk hátralévő részében most Tolnai Klári énekel, és az első dal nem lehetne más, mint a híres Orchideák, egy duett Páger Antallal.
Orchideák, fehér Orchideák, mondjátok el, hogy szeretem. Orchideák, lila mivel hogy szív nélkül nincs élet mégsem, hozzátok el az ő szívét cserébe. Orchideák, színes Orchideák, mondjátok el, hogy szeretem. Az ön világa az én világom,
ezt mondta akkor is ön.
Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
Én mégis megköszönöm.
Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felém.
Az én világom, az ön virága, hújjon hát lába elé. Orchideák, egy Orchideák, mondjál,
mivel hogy
mintha egy költő lelkében úsznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben úsznék, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen húzna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
Ó, és mi lesz az?
Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy orchidea, fehér orchidea, mondjátok el, hogy szeretem. Orchidea, lila orchidea, vigyétek hozzá a szívem. Mivel, hogy szív nélkül nincs ilyet mégsem, hozzátok el az ő szívét cserébe. Orchidea, színes orchidea, mondjátok el, hogy
csendes kis eszpresszó Óbudán, kékernyős lámpa a zongorán. A zenész oly kedvesen énekel, s egy asztalnál csak ketten férnek el. Az egyik kis asztalnál szőke lány, szerelmes ifjú az oldalán. A fiú szól, szeretlek édesem, a lány pedig mosolyog édesem. A szemük csak kacagva összenéz, s köröttük minden a ködbe vész. Csupán a lány mondja súgva mi, a szívem örökre csak tiéd. Összecsendül két pohár, vágyakozva ég a száj. Álmodozva szembe nézve, kéz a kézre rátalál. Már a válhoz ír a vál, és a cinkos félhomály lesben állva percek óta már a csókra vár. Estéről estére ültek ott, jó látni mennyire boldogok. És ahogy a fiú a lányra néz, az többet mond, mintha a szó becéz. De egy nap a szőke lány mégse jött, soha se fogja már látni őt, hogy örökre mondta, és csak tiéd, s ő elhitte néki e szép mesét. Bármit mond száz női vallomás, addig tart minden, míg nem jön más, s itt ezt ma nem sejti senki még. Bolondok dudolnak halk zenét. Összecsendül két pohár, vágyakozva ég a száj, s álmodozva szembenézve, kéz a kézre rátalál. S elhiszik a nők szavát, férfi egy se tudja hát, hogy szerelemben és a nőben hinni balgaság. Aztán a fiú is elmaradt, s talán egy fél év is elszaladt, míg egyszer egy nyár este újra jött, s a zenész oly aggódva nézte őt, hogy vajon a régi sebb fáj-e még, s ekkor egy fekete lány belép. Lám ott ül már a fiú oldalán, a fiú már boldog és oly vidám. Suttogja, szerelmem érted ég, s felel a lány, szívem csak tiéd. Szemük most kacagva összenéz, és kételj, csalódás ködbe vész. És összecsendül két pohár, vágyakozva ég a száj. Számodozva, szembenézve, kéz a kézre rátalál. Mennyi szépet val a kéz, szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell, és kész.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért, amelyben Tolnai Klárira emlékeztünk. További szép napot, jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében. A műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Rádiónk rendszeres hallgatóitól sok-sok évvel ezelőtt érkezett az a kérés, hogy szeretnék megismerni azokat a fiatal embereket, akiket az adott évben az EGRI vagy valamelyik szomszédos egyházmegye szolgálatára szentel az adott főpásztor. Június 21-én az EGRI főegyházmegye szolgálatára szentelte dr. Ternyák Csaba érsekatya a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium három végzős hallgatóját, három diakónusát, közülük Salazar Herrera Giovanni Fernándót köszöntöm itt nagy tisztelettel és szeretettel rádiónk mikrofonjánál. Szervusz, dicsetek a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Most már mondhatom azt, hogy Giovanni atya Isten hozott nálunk. Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra? Mennyire vallásos családból származol? Ugye te Ekvádorból származol, és 10 éve élsz itt Magyarországon. Mi az, ami megosztható a családodról, az Istennel való kapcsolatodról? Mennyire egyenes út vezetett téged a papi hivatáshoz?
Először Giovanni vagyok, már itt vagyok Magyarországon 10 éve. De az hivatásomról tudnám mondani, hogy soha nem gondoltam pap lenni, vagy soha nem volt a tervemben. Ilyen katolikus családból származom. Mikor kicsi voltam, ilyen 5-6 éves, ami emlékszem, mindig jártam templomba, de csak vasárnap. De nem volt ilyen nagyon mély kapcsolat az egyházzal, lehet mondani, hanem csak vasárnapi mése és semmi más. Amikor 7 éves voltam, a szüleim belépték a neokatekumenális közösségbe, és ezáltal láttam, hogy Isten megmentette az új házasságot, mert nekik csak polgári házasság volt, és akkor beléptek az egyházba a neokatekumenális úton keresztül, és volt az egyházi esküvője, és attól kezdtem látni, hogy más Istennel lenni, de kicsi voltam. És már amikor 10 éves voltam, már kezdtem járni a saját közösségembe, a neokatekumenális közösségbe. Jó volt lenni, mert voltak fiatalok, idősebbek, minden.
De akkor ez ugyanaz a közösség volt, ahová a szüleid jártak?
Ugyanaz a plébánia, de van régek közössége, fiatal közösségek, aki merevente, van ilyen katekezi sorozat, amit csinálják evente, és lehet, hogy születi egy új közösség.
Ja, értem. Akkor ez nem korhoz kötött, nem. Tehát nem idősek külön és fiatalabbak, nem. Mint nálunk ifjúságpasztorációról beszélünk, ez nem így, nem. Hanem ha már régebb óta közel
vele. Szoktam mondani, hogy régóta jár az úton, vagy régóta nem jár az.
A katekumenátus útján, igen, akkor egy új közösség alakul, most már így értem.
Igen, és új kerültem a közösségemben, mindig jártam a Szent Eukarisztiára és a neokatekumenális úton, és találkozunk hétköznapon, kedden vagy szerdán, ilyen ége liturgia. Mindig jártam, voltak fiatalok, idősebbek, amit mondtam. Majd utána már érettségiztem, 2013-ban érettségiztem, és akkor kezdtem tanulni már építészmérnöknek, de pont akkor a szüleim elmentek Spanyolországba, mert az apukám ő egyetemi tanár, és elküldték az egyetemből tanulni doktorátus Spanyolországba, és ugye a bátyám is egyedül maradtunk Ecuadorban. Lehet mondani, fiatalként ilyen tökéletes életem volt, mert tehát volt pénzem, ház, kocsi, és csak tanulni kellett, úgyhogy.
Milyen furcsa, hogy ezt mondod, hogy ez a tökéletes
életnek. Hát, mert ez most a fiatal, ez a fiatalok, ez ami lehet mondani, most keresnek, vagy mindenki azt szeretni, hogy nyugi az élet, mindenem van, csak csinálok, amit szeretem.
Stabil egzisztencia, de ez lehet, hogy nem elegendő ahhoz, hogy az ember boldog legyen.
Hát pont arról van szó, hogy én is kerestem a boldogságot mindenhol, tehát majdnem minden nap kimentem bulizni, ide-oda visszamentem, de mindig volt a közösségem, mindig tudtam visszatérni a közösségem, mindig tudtam visszatérni az egyházba. És akkor éreztem, hogy nem találom ez a boldogságot sehol, és éreztem, hogy Isten hív a misszióba, de nem különösen a papságra, hanem misszióba. De nem tudtam, hogy mi ez a... Mert ez egy karizma, ami benne van a neokatekumenális úton, hogy küldenek, vannak ilyen missziós fiatalok, vannak papok, családok,
egyedülállók. Bárki mehet misszióba, igen. Aki hívást érez, igen. Arra. Ezt jól gondolom, hogyha mondjuk akár egy családapaként, családanyaként én úgy érzem, hogy engem misszióba hív a Jóisten, akkor ezt csak családdal tehetem meg, vagy van, aki esetleg hátrahagyva a családját, azt mondja, hogy akkor most én egy év misszióba szeretnék valamit.
Nem, ez családként, de ez általában ilyen datunt is, de nem csak a férje vagy a feleség, hanem együtt, mert
együtt.
Egy test, az egyház, egy test, együtt döntenek, és együtt mennek misszióba, és úgyhogy akkor éreztem, hogy Isten hív, és kezdtem járni ilyen hivatás tisztászó központba, ami a neokatekumenális úton van. Ilyen vasárnapként találkoztunk fiatalokkal, kérdeztünk, hogy Isten hív, és ilyen tehát a szentírásra foglalkozunk, ilyen pár dolgokat csináljunk. És ott volt egy unoka testvérem, és öt barátom, amik jártak a közösségekben, mert nem az én közösségemben, de mindig ott találkoztunk, és nagyon jó volt. És pont amikor voltam az egyetemen, volt ilyen barátom, aki járt a közösségbe, és mindig ott találkoztunk az egyetemen, és teljesen másból beszélgetni velem, mint egy osztálytársam az egyetemről, hogy ne látom a különbséget.
A különbséget miben érzékelted?
Hát, hogy milyen dolgokról lehet beszélni. Bele, aki ilyen legalább Istenről, mert most akkor láttam, hogy az egyetemek nagyon kevesek beszélnek Istenről, hanem csak a megy bulizni ide-oda, vagy a tanulásról.
Hát, ami a fiatalokat igazából érdekli.
Igen. És milyen dologról nem tudtam beszélni senkivel, csak a barátommal. Úgyhogy kezdtem lenni a különbség, és egyszer hívták engem egy ilyen lelki gyakorláton, ott Ecuadorban, ami az egész országunk minden fiatalak kiírsz a hívás, oda víznek, és kicsi kérdeznek, hogy éreznek a hivatás, hogy tehát egy kicsi látnak, hogy van-e hivatás, vagy lehetne valamit csinálni, vagy kezdeni valami a fiatalokkal. Úgyhogy akkor mindig van ez a kérdés a végén, hogy nyitott vagyok menni szemináriumban valahol a világra. És akkor láttam, hogy valóban Isten hív, és mondtam, éreztem, hogy igen, tehát csak egy igen kell látni az Istennek, és mondtam igen. És akkor mondta a katekéték, vagyis a papok, aki ott voltak, hogy jó, most már hívunk téged egy másik lelki gyakorlatra az országba, hogy sorsornak is küldenek a szemináriumban, és úgy kerültem ide. Nem gondoltam, hogy pap leszek, vagy ilyen nagyon hirtelen volt, mert én építészmérnöknek tanultam, úgyhogy az volt nekem, ami vonzó volt.
Na, de építészmérnöknek tanultál, de befejezted az
egyet? Nem, kettő évet tanultam, és közben jöttem, igen.
Olaszország lelki gyakorlat. Nem csak veled beszélgettem, meg veled is egy másik műsor keretében beszéltünk arról, hogy van egy olyan lelki gyakorlatotok, és erre vagyok kíváncsi, hogy ez-e az, ami Olaszországban volt lelki gyakorlat, ahol kettesével küldenek titeket gyakorlatilag teljes ráhagyatkozással a Jóistenre, hogy hirdessétek az evangéliumot.
Ez kicsi más lelki gyakorlat volt, mert ez inkább ilyen inkább sorsolást, vagy a másik gyakorlat, amilyen kettesével szoktak küldeni minket, és általában mi is a szemináriumban, de ez mindig, ha valahova megyünk, vagy kimegyünk a szemináriumban, minden kettesével megyünk. Mert ez egy segítség egy másiknak, hogy tehát lehet, hogy most krízisben vagyok, a másik tudja segíteni. És amikor ebben misszió kettesével, misszió semmi nélkül, ami küldenek, az is a segítség, hogy a másik segítsen. Hogy amikor már gyenge is, hogy van a másik, aki tud batorítani, és fordítva is. Hogy
kölcsönösen tudjátok erősíteni egymást.
Igen, ezért az apostolok, ezt is látjuk egy kicsit a Szentírás, ő is kettesével mentek majdnem mindenhova.
Így van. Szóval ez egy picit más típusú lelki gyakorlat volt Olaszországban, igen. Ahol sorsolták azt, hogy ki hová kerül misszióba.
Szemináriumba, igen.
A te nevedhez Magyarországot húzták.
Igen.
Mit tudtál te akkor Magyarországról?
Hát Budapestről tudtam valami, de pontosan, tehát hogy Magyarországon, hogy hol van, hogy mi ez, nem. Tehát Budapestről tudtam valami, de különleges, tehát nem tudtam semmi.
Egyből jönnöd kellett, vagy még hazatudtál?
Nem, mint később jöttem, én novemberben jöttem, az a lelki gyakorlatom szeptemberben volt, és én novemberben jöttem.
Akkor így el tudtál köszönni, igen. A családodtól igazából?
Hát már, mert a szülei Spanyolországban voltak, csak a bátyám volt otthon, úgyhogy már nem volt annyira nehéz, már egy másfél év voltam egyedül Ecuadorban, úgyhogy.
Ha vissza tudsz emlékezni, azért 10 év az azt is mondhatom, hogy elég messze van, meg azt is, hogy azért egy emberöltőhöz képest semmiség, de mi volt az első érzésed, benyomásod, gondolatod, amikor idejöttél Magyarországra, vagy idejöttél Egerbe, mert ugye az egy szemináriumban.
Hát, hogy nem értettem semmi. Akkor beszélni, tehát angolul tudtam beszélni akkor, mert most már a második nyelven a magyar nyelv, úgyhogy nagyon sokat változott a dolog, de akkor angolul, itt amikor érkeztem a reptére, senki beszéltek angolul, de csak magyarul, minden olvasni magyar nyelven, amikor szemináriumban is kezdtünk, tehát mert ott is minden eukarisztia, minden napi olvasmányos imaóra, minden a magyar nyelven megy. És úgy nehéz volt, tehát először, hogy nem értem semmi, de az is volt a segítség, hogy vannak a mi szeminárium, tehát voltak már külföldiek, akik már beszéltek magyarul, fordítottak nekem a fontos dolgokat, de az is segít, hogy tudjam tanulni a nyelvet minden nap, ez a hallgatnám a nyelvet, szóval én is segítség, hogy tudjam tanulni, de az volt a legnehezebb, hogy nem értettem semmi, az első, legalább az első három hónap nem értettem semmi. Mert akkor kezdtem tanulni szavakat, kicsi látni, hogy mi ez, de...
Milyennek láttad a magyar embereket? Nyitottak, befogadóak, kedvesek, vagy távolságtartóak, hűvösebbek, sok mindent mondanak rólunk.
Hát egy kicsit távolság tartanak a magyarok, hát ez érzésem, tehát ameddig nem ismernek. De ha már ismernek, nagyon nyitok, és nagyon, nagyon befogadó. Én ezt tapasztaltam, tehát már 10 évenként keresztül, és már nagyon sok helyeken voltam, hogy tényleg a magyarok nagyon, tehát nagyon jól tudják befogadni, nem tudom, jól érzem magamit, és szoktam mondani, hogy tehát ez, amikor én most már megyek haza látogatni a családomat, vagy valamikor, ott inkább bentikét érzem ott, és itt jobban érzem magam, tehát nem mikor itt vagyok.
Volt lehetőséged így többször azért a 10 év alatt, hogy haza mentél?
Kidevente szoktunk menni, úgyhogy 4-szer voltam, lehet mondani, 4-szer.
Na de akkor most te az otthonodat Ekvádor tekinted az otthonodnak, vagy azt mondtad, hogy a szüleid Spanyolországban voltak, de és akkor ők ott is maradtak? Vagy
nem, most már visszamentek Ekvádorba.
Igen, az első benyomások azért meghatározóak, úgy gondolom mindig, hogyha valaki külföldön kezdi meg a tanulmányait is akár, vagy azt mondom, hogy mivel így nálatok egy missziós szemináriumról, meg egy hosszabb távú időszakról van szó, akkor mondhatom azt, hogy gyakorlatilag lehet, hogy az egész életed innétől kezdve itt fogod tölteni, mert ez
igen.
Valamilyen szinten bizonytalan, hogy maradtok-e, maradsz-e te például itt Magyarországon?
Hát igen, de Isten ide hozott, itt maradok, még Isten akár. nyitok, mint missziós szeminárium is, missziós pap, szentel papok, úgyhogy nyitott vagyok is menni valahova, ahova az érsek szeretnék küldeni, ha az érsek engedi.
Ezt rábíztad a jó igen. Istenre akkor, igen. Hogy alakul. Aki ide kerül a Redemptoris Mater missziós szemináriumba külföldi hallgatóként, egy évig csak magyarul csak tanul, magyar, hogy igen. Utána a teológiai tanulmányai azok könnyebben menjenek. Hogyha haladunk előre az időben, és hogy visszatekintünk erre a 8-9 évre, akkor milyen fontosabb mozzanatokat tudnál kiemelni, ami így meghatározó volt a te pappá formálódásod szempontjából, ami a szemináriumhoz kötődik?
A szemináriumhoz? Ami lehet mondani, mi képzésünk, ami szemináriumban nagyon, nagyon különleges, vagy nem tudom, úgy érzem, hogy ilyen családias. Én a rektorommal úgy tudnám beszélni, mintha valami családtagommal. Ez igaz, hogy van tisztelet iránta, de úgy is tudnám beszélni mindenről. Ugyan az a segédrektor, bárki, és a szemináriumban ilyen családi, egymással is úgy tudjuk beszélni, tehát ha van probléma, szoktunk valamikor ilyen beszélni, de megbocsátjuk egymást, teljesen más, ilyen család.
Ez egy nagy ajándék azért, meg egy kegyelem a jó Istentől, hogy megvan ez a kötetlen, meg egy szorosabb kapcsolat.
Igen, és gondolom mindig, amikor valaki külföldi, és nincs ide a családom, és szoktam mondani, hogy ki a családom, ez a szeminárium, és a neokatekumenikus közösség, ami itt van nekem itt Miskolcon, egy misszióegyentes közösség, ez a családom. Mert ha itt történ valami velem, valami bajban vagyok, és kell valaki beszélni, vagy valaki, nem tudom menni Ekvádorba, vagy valaki beszélni, de van ez a közösség, amikor valamikor visszafordulok hozzájuk, és ott vannak. És mindig jelen van, és lehet mondani, hogy az is az én családom. Hát szeminárium és a közösségem nekem ez egy, lehet mondani, nagyon fontos dolog a hivatásomban is, az életemben is.
Ez a közösség, a Miskolci neokatekumenális közösség, amiről beszélsz, ott csak magyarok vannak, vagy ott is vannak külföldiek?
Nem, vannak külföldiek, igen, vannak külföldiek, egy spanyol család és egy olasz család, és három magyar család, aki Budapestről jöttek Miskolcra.
Azt mondtad, hogy egyrészt fontos volt a pappá formálódásod szempontjából az, hogy egy ilyen családias légkörben töltheted a szemináriumi időszakot, akár a rektorral, vagy a vicerektorral is megvolt ez a szorosabb kapcsolat, meg a miskolci közösséggel. Ezen kívül mi az, ami még úgy meghatározó volt számodra abban, ahogy most itt állsz szentelés után egy-két héttel?
Vagy tudnám mondani, hogy Isten a szeminárium keresztül éveken alatt úgy mutatta, hogy először is sokszor az elújárunk és a kateketák, mindig azt hangsúlyozta, hogy fontos a szemináriumban nem is, hogy pap legyek, vagy akarok pap lenni, először keresztény lenni, és utána Isten lassan-lassan mutat a hivatás, és ezt én tapasztaltam a szemináriumban. Mert amit mondtam, hogy én soha nem gondoltam, hogy lenni pap, hogy ez volt nagyon világos nem volt nekem, de egyébként mondtam Istennek, és Isten lassan-lassan beszélt. De is a mi szemináriumban is van ez a missziós időszak, ami egy-két év, három év is küldenek egy paphoz, egy pap mellett, és ott vagyunk mellett, és nekem nagyon segített. Amikor voltam Budapesten két évig, a Pali Szentvince plébánián, léptek is van átjánál, és az nagyon segített, mert nagyon sok dolog tudtam látni a papi hivatásáról. És utána visszajöttem, voltam egy évét az iskolában, és van egy eskrutínium a diakonátus előtt, és az előjáron gondolta, hogy ha jobban nekem várni egy évet, mondta, jó, hát, mert ez lehet, hogy látják dolgok, amit én nem látom, és utána beszéltem velük, és jó, és küldtem nekem Debrecenbe, és nagyon jó volt, Debrecenbe voltam egy missziós közösségben is, és az nagyon jó volt, nagyon-nagyon segített nekem látni, hogy miért mindig ellenálltam, mert emberileg mindig ellenálltam az Isten akarata, az Isten tervének, mert nem volt az, amit szerettem volna. Mert
tudom, hogy ez nagyon személyes, de mégis mi az, ami ebből megosztható, hogy ez miben nyilvánult meg ez az ellenállás?
Az ellenállás, ez nekem a tanulás. Pont arra mondtam, hogy én építészmérnöknek szeretem tanulni. Hát a kettő tudja matekot, azt nem kell sokat tanulni. De amikor ide érkeztem tanulni filozófia, teológia, amíg kell 3-4 óra ülni és tanulni, nem, ezt nekem
nem
szeretem. És úgy mondtam, hogy ezt nem szeretem, úgy tanulok eleget, hogy átmenjek, hogy legyen kész a vizsga, és kész. Mindig úgy csináltam.
De az elegendő.
Hogy volna engeljárás, inkább nem tanulok, nem sok legyen is kész. Uh-huh. Úgyhogy úgy látom, hogy ez mindig volt bennem, hogy mert ez nem volna milyen akartam, mert én tehát építészmérnök akartam, de látom, hogy jó volt ez, az időszak, ami ezen keresztül tudtam lenni, hogy milyen képes vagyok, úgy is ki vagyok, hogy sokszor is tudom vele állni az Isten akarata, hogy te gyenge is vagyok, hát ez, és az segítette, hogy jobban tudja ragaszkodni Istenhez, és nem csak magamban.
Nem lehet egy elbizonytalanodásból fakadó ellenállás? Te biztos voltál az elmúlt 10 évben abban, hogy a jó Isten a papi hivatásra hív?
Igen, csak nem akartam befogadni. Emberileg nekem más terve volt, tehát ez tudtam, hogy Isten hív már, amikor bejöttem a szeminárium. Éveken keresztül az első éve lehet, hogy még kicsi bizonytalan voltam, de utána már kezdtem látni, hogy tényleg Isten hív.
Csak te nem akartál.
Nem úgy gondoltam, hogy ez lesz az életem. Ezért nehéz volt. Én mondom, az első 3 éve nehéz volt nekem. De én mondom, lehet, hogy én nem voltam hűséges Istenhez, de ő mindig hűséges, és mindig ott volt mellettem, és segített minden szempontból. És látom, hogy te éveken keresztül megmutat az Isten az ő terve az életemben, és ő is segít, mert egyedül nem tudna mi lenni, ha se, csak ő bele.
2 évig Budapesten voltál, ugye, ahogy említetted, és akkor 1 év Debrecen?
Debrecenben, igen.
Debrecen, és ezen kívül diákonusi év első fél évét, azt még szintén egy külső helyszínen, valahol egy gyakorlati helyen.
Igen, Encsen voltam, ez is nagyon nagy segítség volt nekem, nagyon tetszett. Ott voltam a Gulyás Zsolt atyával, már így nagyon jól éreztem ott. Jó volt, hogy tudtam iskolában is tanítani, tanítottam a gyerekeknek, ilyen fiatalos csoport is volt, minisztránsú csoport, hetente mentünk az öreg otthonával látogatni, ez minden nap volt valami tendő, és azt nagyon, nagyon szeretem, mert nem szeretem csak egy helyig leülni, ami mondta, nem szeretem leülni, csak ott lenni 3-4 óra, jobban nekem ilyen mozogni, oda menni, és nagyon-nagyon segített, és nagyon tetszett ott lenni.
Segíts nekem abban, vagy javíts ki, ha nem jól gondolom, hogy igaz, hogy neokatekumenális közösséghez tartozol, ugyanakkor a szentelés után ugye valahová egy plébániára, káplánként, egy plébános mellett kapsz helyet.
Igen.
Ami azt jelenti számomra, hogy nem a neokatekumenális közösséghez hasonló közösséget kell majd létrehoznotok, vagy vezetnetek, hanem külön van. Az én fejemben ez úgy áll össze, hogy ugye nálatok, ahogy mondtad is, hogy mindenféle korosztályból vannak egy-egy közösségnek a tagjai. Egy-egy plébánián pedig külön van ifjúságpasztoráció, külön van az idősebbeknek katekézis, és lehetne így bontani a csoportokat. Jól gondolom ezt, hogy neked is majd ez lesz a feladatod, és ha igen, akkor te melyik korcsoportot érzed esetleg magadhoz közelebb?
Igen, pont úgy korrekt van, tehát megyünk egy plébániahoz, mint egyházmai papok, megyünk plébániahoz, ott szolgálunk, ahova az érsek küldi, és szolgálunk a közösségnek. A fiatalokkal jobban megy a foglalkozás, de idősebbekkel is, tehát szeretem is jegyes pasztoráció, az is gondolom, hogy lehetne segíteni, de nyitott vagyok mindenre, tehát pont hála Istennek, amikor mondtam egy csend, tehát minden korosztályakkal kellett foglalkozni, mert mindenkinek van szüksége hallgatni, hogy Isten szeret, és ez szerintem ez a jó hír, ami nekünk kell vinni az emberekhez, az embereknek.
Ez így van, hogy hirdessük akár alkalmas, akár alkalmatlan minden korosztálynak. Mi azért, ha nem látjuk a környező népek hívő közösségeit, vagy ha látjuk, akkor is hajlamosak vagyunk magyar mentalitás, a panaszkodásra bármit illetően, akár azzal kapcsolatban is, hogy zömében a tapasztaltabb korúak, az idősebb korosztály vesz részt az egyházközség programjain, általában lehet nagyobb város vagy kisebb településről szó, és a fiatalokat nehéz megszólítani. Ecuadorban a te közösségedben mennyire volt az jellemző, hogy a fiatalokat el lehetett könnyedén érni?
Mostanában már egy kicsit nehezebb. Vannak fiatalok, lehet mondani, egy kicsit könnyebb nálunk. Öröklődünk a szüleinktől, a családunktól, a vallásosság, lehet mondani, vagy a katolikus vallást. De a szüleinktől öröklődünk, de nehéz, tehát, mert úgy is lehet, hogy járnak templomba. Nincs egy milyen kapcsolat az Istennel, vagy hát megyek misére, mert szokás az a családomban. Ezért nehéz az is tudni, nálunk nehéz azt tudni, hogy ki jár, és miért jár templomba, vagy milyen a kapcsolat. Mert ez igaz, hogy nagyon sok ember jön a templomba, 300, nem tudom, egy templomba egy vasárnap, de tőlük senki nem ismer egymást, csak járnak vasárnap, és ott találkozik.
És lehet, hogy csak megszokásból, de nem olyan mély Isten igen. kapcsolatuk van. Hát igen, nem látunk bele senkinek a lelkében, hogy milyen az Isten kapcsolata, de akkor, ha jól értelek, ott azért nagyon sok fiatal részt
vesz. Vannak még fiatalok, igen. Régen többen voltak, most már egyre kevesebb nálunk is.
Szerinted nálunk itt Magyarországon mi lehet megoldás? Mi az, ami segítene abban, hogy a fiatalokat el lehessen érni, és közelebb kerüljenek a jó Istenhez?
Jó kérdés. Én ami próbáltam a fiatalokkal, hogy ilyen közelebb kerülni hozzájuk. Hát az jó, fontos, hogy foglalkozunk a szentírással, ilyen vallásos dolgokkal, de inkább közelebb próbáltam hozzájuk menni, ilyen játékokkal kezdtünk játszani, ilyen játékokban, vagy szoktunk menni focizni fiatalokkal, és más, nem csak, hogy lássák, hogy ott van a pap, hanem közel kerülni. Velük is volt már tapasztalatok, hogy fiatalok jöttek kérdezni a saját életéről. Én nem kérdeztem tőlük, hanem ő jöttek kérdezni, hogy ezt tudnám csinálni, hogy ezt tudnám megoldani. De ez már amikor belépsz egy kapcsolat velük is, de ez nehéz, mert idő is kell, foglalkozni kell velük. Ez a következő generáció, de ha nem már nélkül, utána mi lesz a templomban?
Hát ez egy jó kérdés, igen. A jó Istennek terve van velünk, kérdés, hogy nyitottak vagyunk-e arra, hogy meglássuk, hogy mi az ő terve velünk. Minden szentelés előtt álló papnövendéknek választania kell egy papi elmondatot. A te papi elmondatod az, hogy mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Mit jelent számodra ez a jelmondat?
Ez nekem fontos mondat, mert úgy éreztem, hogy ez a szentírás, ez a Jeremiás proféta, amikor Isten szól neki, és kiválasztotta őt, és látom, hogy Isten mindenkinek hív, saját neve, tehát ez úgy mondja neve, pont nem tudjuk, hogy milyen hivatásuk, vagy a papságra, vagy házasságra, valamire hív az Isten az ember. És látom, hogy Istennek van egy terve, és amikor az ember belép az Isten tervében, annyira boldog tud lenni, és annyira jó tud érezni magát, minden helyzetben lehet boldog lenni, amikor az ember belép az Isten akaratába, és én is úgy tapasztaltam itt Magyarországon, hogy lehet ellenére, hogy ne hisz a nyelve, hogy nem tanultam, amit szeretném, hogy más emberekkel, hogy távol van a család, minden, de mindig annyira jó, és nagyon boldog érzem magam itt, mert látom, hogy ez az Isten terve. És látom, hogy pont is utána kicsi folytált ez a ez az olvasmány, a Jeremiás proféta, hogy Isten teszi az ember a Jeremiás szájába az Isten szavát, hogy tudja hirdetni, hogy ő tudja mondani, ami az Isten mond. És pont arról gondoltam, hogy nem én beszéljen az embereknek az omilia, hanem legyen Isten. Mert emberileg én mit tudnám mondani? Én nem tudnám mondani semmi. De Isten tudna szólni az embereknek, egy emberken keresztül. És csak lenni jeszköz Istennek, hogy Isten tegye az ő tervét a világon, vagy az egyházban.
Én ezt kívánom számodra, Giovanni, hogy egész életedben legyél egy ilyen eszköz a Jóisten kezében, aki szavaival, tetteivel hirdetni tudja az ő igéjét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban, köszönöm neked a beszélgetést. Szépen.
Kedves hallgatóink, Salazar Errera, Giovanni Fernando, Encsi Kaplánnal, Papi Ildikó beszélgetett.